Köszönöm. Tehát Péternek a halfogása, ezt a történetet fogjuk megnézni, és mielőtt még felolvastánk az igerészt, hogyha a következő fóliára tovább mennél, majd visszajövünk mindjárt ide, hogy be lehessen szkennelni. Gondoltam, hogy kigyűjtök néhány képet. Ez a Kinneret tó a mai Izraelben. Ez a kortárs neve Kinneret. Egyébként tök érdekes, mert a 5 Mózesben, azt hiszem, amikor felosztják a izét, a Józsué könyvben, hogy felosztják a törzsek között a Izrael földjét, amikor bevonulnak oda, akkor úgy írják, hogy Kinneret, a Kinneretig lesz az egyik határ Kinnerettől, de az új szövetségben mindenhol Genezárettó meg Galileai tenger, ilyen néven hivatkoznak rá, de ma, hogyha a Google-be beírjátok, a Kinneretre adja ki, és hát ezek a fotók mind róla. Úgyhogy érdekes belegondolni, hogy itt ott van egy vízi síelő, és Jézus lehet, hogy pont ott járt a vizem. Csak egy picikét, hogy ide ma is el lehet menni, meg lehet nézni, milyen ez a hely, és ezek mind ott történtek. Felolvasom az igaz szakaszt. Lukács 5:1-11. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt, és a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vízen, melyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evez a mélyre, és vesétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jó lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vontatták a hajókat, ott hagytak mindent és követték őt. Köszönöm, szerintem visszamehet az előzőre, ha esetleg még valaki. Köszi. Olyan történet az ugye, amit már mindannyian sokat hallottunk. Van ebben néhány dolog, ami nagyon szépen kidomborodik és látszódik ebben a történetben. Ugye el tudjátok képzelni, ott a tó, ott a sokaság, Jézus próbálja tanítani az embereket, de hát hogyan? Tehát, hogy így, ha így állunk, így engem körbeálltok, akkor én nyilván ezzel most könnyű, de hogyha nem lenne mikrofon, akkor ordibálhatnék, de nem hallanák. Úgyhogy Jézus ezért kérte, hogy szállhasson bele az egyik hajóba, kicsit bejebb a víz, és akkor a víz vitte úgyis a hangot, és akkor sokkal jobban tudott, tehát jobb volt az akusztikája így ennek a fölállásnak, úgyhogy ezért kérte, hogy bemehessen, és így tanította a sokaságot. De ugye Jézusnak terve volt ezekkel a halászokkal. És talán kezdjük is ott eleve, hogy azt hiszem az Abcselben olvassuk, amikor ott áll Péter és János a nagy tanács előtt, és így írja az ige, hogy fölismerték, hogy ezek tanulatlan emberek, és mégis milyen bátran szólnak, és akkor esett lelkik, hogy igen, ők Jézussal voltak. Tehát Jézus nem a tanítómestereket, a rabbikat, a zsidó vezetőket hívta el, tanítják halászokat, egyszerű embereket. Ez, hogy ha valakinek nincsen esetleg 4 diplomája, ez egy ilyen bátorító dolog, hogy hú, akkor Isten még tud engem használni. Ha van 4 diplomád, akkor inkább az a kívás, hogy hogyan tud Isten használni téged. Tehát néha túl sok tanulmány az akár hátrány is tud lenni. De igazából ahhoz, hogy Jézus számára igazán használható legyen valaki, és ugye Pétert hitt, hogy te pedig Péter vagy a kőszikla. Péter tekinti a Római Katolikus Egyház első pápájának, tehát hogy Péter volt az első vezetője az egyháznak. Egy egyszerű halászember. És igazából még meg is tagadta Jézust egyszer. És egész nyugodtan. Isten hozott. Örülünk, hogy itt vagytok. Nem volt szükség semmilyen képzettségre az, hogy Jézusnak a tanítványa legyen Péter. Mert Jézus, hogyha valakit megragad és elhív, akkor őt felkészíti arra, amire elhívta. Tehát igazából, ha Jézus valamire hív, akkor onnantól kezdve ő kézbe veszi az embert, és arra az elhívásra, arra a szolgálatra, arra a misszióra képessé fogja tenni. Nekem föltűnik az egyik, ugye azt mondja, hogy evez mélyre, de először annyit kért Pétertől, hogy hadd szálljon már be a hajójába, és egy picikét menjen már bejebb a vizen, és ott onnan taníthassa az embereket. Tehát Pétertől egy apró szívességet kér. Mondjuk jó, olyan szempontból, hogy valószínűleg elég fáradt lehetett. Bár tény, hogy ott volt Jézus, Péter már addigra biztos vagyok benne, hogy hallott róla, és valahol ez megtiszteltetés volt a számára. De csak ennyit kért, semmi extra, hogy a hajóját használhassa. És Péter ezt megtette neki. Tehát egy apró szívességgel kezdte Jézus. És miután ezt Péter megtette, hogyha azt mondta volna Péter, hogy hát bocs, már elég elment az idő, meg igazából van egy találkozóm fél óra múlva bent a városban, de ott van Jánosnak meg Jakabnak a hajó, esetleg őket kérdez meg. Nem tudom, hogy hogyan alakultak volna a dolgok. Gyanítom, hogy Jézus megoldotta volna, hogy Pétert elhívja, de nyilván kellett az, hogy Péter erre az apró szívességre is azt mondja, hogy oké. És ezután jött az a hatalmas elhívás, amit kapott Péter Jézustól. És erről Jézus máshol is beszél, hogyha csak egy pohár vizet adtok a legkisebbeknek, pusztán azért, mert hisz benne, mert tanítvány, bizony mondom nektek, hogy nem vészel a jutalmatok. Tehát apró dolgokat megtenni is Istennek és Istenért, ennek nagy jelentősége van. És azt hiszem, hogy tehát ez is szemléltet egy fokozatosságot, ugye, Istennél a dolgok fokozatosak. Nem az van, hogy egyből arra hívja el az embert, hogy menjen el és nem tudom, prédikáljon több ezer embernek. Tehát megvannak a lépései. Isten szeret minket annyira, hogy ne egyből a nyakunkba zúdítson mindent, hanem csak kér egy apróságot. És ugye ez az elv is áll, hogy azt hiszem még a magyar mondás is így szól, hogy ki a kicsit nem becsüli, nagyot nem érdemli, van egy ilyen mondás meg. Tehát aki a kicsin hűséges, arra bíznak majd nagy dolgot. Tehát ha Isten kér tőled egy apróságot, hogy adj egy pohár vizet valakinek, az, hogy megteszed-e, ugyanaz az attitűd, ugyanaz a szívbeli kérdés vetődik itt föl, mint amikor Isten azt kéri tőled, hogy menj és nem tudom, prédikálj több ezer embernek. Engedelmeskedek, vagy nem engedelmeskedek? És ha az én szívem alárendelt Istennek, és én akarok neki engedelmeskedni, akkor meg fogom tenni a kicsit, és meg fogom tenni a nagyot is. Úgyhogy tanuljunk Péternek ebből a példájából, hogy egy apró szívességet is megtett, amit Jézus kért. Az egyik nyilvánvaló dolog ebben a történetben, ugye azt mondja Jézus Péternek, evez a mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra. Mondja ezt a rabbi, a mester halásznak, aki egész életében halászott azon a tavon, ismerte pontosan, hogy mikor, hol vannak a halak. Persze jó kérdés, hogy akkor miért nem fogott semmit, de mondja ezt, tehát eleve Péternek egy, hogy is mondjam, alázat kellett, hogy legyen a szívébe, hogy erre ne azt mondja, hogy Jézus, tehát így tudod, kivel beszélsz, tehát, hogy tudod, én ki vagyok. Nem, Péter nem így reagált. Tehát valamit akkor már valamit, akkor már Péter tudott Jézusról. Egyébként, ha megnézzük János evangéliumának az elejét, ott egy más történet tárul elénk Péternek az elhívásáról. Ott az történik, hogy amikor keresztelő János bemeríti Jézust, ketten követni kezdik Jézust, János tanítványai közül. És ebből a kettőből az egyik András, Péternek a testvére. És aztán András megy és szól Péternek, hogy megtaláltuk a Mesiást. Tehát Péternek volt már, én úgy gondolom, volt előzetes ismerete és tudása Jézusról, tehát ezért ő már úgy hallgatta őt. Ezért, amikor azt mondta Jézusnak, elmondta, hogy hát egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. És itt van egy nagy lecke, amit legtöbben hallottunk már, de nem lehet elégszer hallani. Ha csinálunk valamit, vagy csináljuk ugyanazt Jézusnak a szavára, egészen más eredményre számíthatunk, és mással számolhatunk. Tehát lehetséges, hogyha Isten indít, és ugyanazt megteszem, amit már egy csomószor előtte, de most Isten mondta, akkor számíthatunk más eredményre. Egészen konkrétan ebből az ige szakaszból kiindulva csodákra számíthatunk, hogy csodák fognak történni. Amikor Isten szól, amikor Isten minket indít valamire, hiszen ő, aki természet feletti, a mindenségnek az alkotója, teremtője, ő indított, ő kért minket, akkor számíthatunk arra, hogy ott egészen tehát olyan dolgok fognak történni, amilyen Isten maga. Természet feletti dolgok. És itt azt hiszem az embernek egy picikét a motivációit is jó, hogyha megnézi, hogy miért csinál valamit. Azért csinál valamit, mert ő szeretné, vagy azért csinál valamit. Tehát Isten használja az érzéseinket, és Isten formálja bennünk az akarást, Isten, ezt még az ige is így mondja, Isten vágyat gerjeszt a szívünkben, ugye gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Én hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy ahogyan Istent imádjuk, vágyakat fog helyezni a szívünkbe. Nem a vágyaink és érzéseink ellenére fog Isten tőlünk kérni valamit. De mégis ugye van, tehát többféle módon vezeti Isten az embert, és hogyha tudhatjuk, hogyha magadban ki tudod mondani ezt bizonyosan, hogy ezt most Isten mondta nekem, hogy ezt csináljam. Lehet, hogy ma mondta, lehet, hogy tegnap, lehet, hogy egy éve mondta, mindegy, Isten mondta, és én azért csinálom, akkor ilyenkor szerintem az a helyes, hogy az embernek a hite az így jó magasra fölszakik. Mert Isten mondta. Én még azt is mondanám nektek, hogy ha csinálok valamit, és szemmel látható módon nincsen eredménye, akkor ugye a hitnek a válasza nem az, hogy akkor biztos nem Isten mondta. Mert ha én meg vagyok arra győződve, hogy Isten mondta, akkor én ki fogok tartani abban a dologban. Mert lehet, hogy nem egyből látom az eredményét. Erre is rengeteg példa van a Bibliában. Dániel könyve jut eszembe, amikor konkrétan az ördög gátolta, hogy Dániel megkapja a válaszát az imádságra. Egyszer egy rövidebb, egyszer egy hosszabb ideig, de konkrétan gátolta. De Isten válaszolt. Tehát ha tudjuk, hogy Isten indított minket, Isten szólt, akkor tartsunk ki. Akkor tartsunk ki hitben. Gyönyörű Péternek az elhívásának a története. Ugye erről az elmúlt hetekben is többször beszéltünk, megnéztük. Ugye mikor Péter szembesül azzal, hogy itten mennyi halat fogtak, akkor leesik neki, hogy itt valaki jó, és valaki áll előttem, aki több, mint amit gondoltam. Tehát szembesül azzal, hogy Isten maga van ott vele szemben, és ezért fogja előtt félelem, és ezért mondja neki azt, hogy távozz el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus mit mond? Ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. És ebben két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy Jézusnak volt egy terve Péterrel. Jézus egy jövőt készített el Péter számára. Nyilván Péternek döntése helyzete volt, tehát mondhatta volna azt, hogy nem, mondhatta volna azt, hogy nem tudom, de Jézusnak volt egy terve vele. És én azt hiszem, hogy ebből merítsünk bátorítást, hogy Jézusnak van egy terve mindannyiunkkal, mindannyiunk számára egy jövőt elkészített. És ahogy nézem, Péter esetében, ugye még Péter első válasza ellenében is Jézus ezt olyan kedvesen, de az életében kibontotta és megvalósította. Péter rengeteg hibát követett el. És mégis ez az életében kibontásra, megvalósításra került. És Péter betöltötte azt, amire Jézus elhívta végső soron. Annak ellenére, hogy megtagadta, annak ellenére, hogy először azzal kezdte, hogy menj innen, annak ellenére, hogy konkrétan azt mondta neki Jézus egyszer Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán, tehát ilyeneket mondott neki. Péter eléggé sok mindent összekavart. De Jézus látta, hogy ő ki belül, meg ugye ahogyan Isten ugye úgy lát minket, hogy kivé akar, hogy váljunk. Tehát ő már ezt látja bennünk. Egy jó szülő is a gyerekében már látja azt, hogy ebből a gyerekből mi lesz. És úgy bánik vele. Most nyilván, tehát annak megfelelően. Isten is látja benned, hogy kivé hívott el téged, milyen jövőt tervezett el a számodra, és ő ezt az életedben munkálja. És ez a terv létezik. És ez a jövő számodra el van készítve. Én azt hiszem, ez a nagy bátorítása ennek az ige szakasznak. Úgyhogy, ha a jövőn gondolkozol, akkor tudd, hogy Isten is gondolkozik róla, a te jövődről. És tudd, hogy neki vannak egész konkrét és nagyszerű tervei. És mondhatom, valószínűleg jobbak, mint a te saját terveid. Jobbak. A másik, ami ebben az ige szakaszban kidobott, tehát mit mond Jézus Péternek? Mostantól fogva embereket fogsz halászni. És ez egy olyan dolog, ami nyilván egy halásznak mondom, hogy emberhalász leszel, de vegyünk észre be valamit. Az, hogy Isten számára az emberek fontosak. Ezt a Angliában úgy mondták, hogy God is in the people business. Isten számára minden, ami itt történik, itt ezen a világon, azért történik, hogy embereket megnyerjen. Azért, hogy azok az emberek, akik az ő képmását hordozzák, akik őre hasonlítanak, akik az ő gyermekei valahol, ők bejussanak, bekerüljenek az ő országába. Isten számára nem az fontos, tehát nem a külsőségek fontosak a szolgálatban. Nyilván fontos, hogy az ember, ha szolgál, jól csinálja, fontos, hogy amit csinálunk, ugye, aki szolgál, úgy tegye, mint aki az Úrnak teszi a munkahelyen is. Fontos, hogy az ember jól csinál dolgokat, de végső soron ez az élet, ez a világ, és Istennek az országa emberekről szól. És ezt jó szem előtt tartani, mert annyi mindennel tele van az embernek az élete manapság. Vagy tele lehet. Az az ember, aki ott ül melletted a munkahelyen, vagy az a családtag, akivel nehéz. Pláne ugye Budapesten élünk, az ember felszáll a metróra, és hogy néz ki? Tehát ott van egy rakás ember, és senki oda hozzá se szól a másiknak. Az mindenki ugye ezt csinálja manapság, pláne volt egy fotó, de, és ez szerintem 10 évvel ezelőtt egy ismerősünk mutatta a feleségem Facebookra, föltöltött, volt egy fotó, hogy vasútállomás, várják vonatot, ott van 20 ember, és 20-ból 19 ez, a 20. meg valami így néz, és akkor ez volt odaérve, hogy mit bemúl az ember a világot, hogy valami ilyesmi volt. Ez volt 20 év, vagy 10 éve. Hát igen, ma már az a furcsa, hogyha valaki nem ezé. Ja, hogy egy könyvet olvas. Én is szoktam egy, mindig van nálam egy könyv, amit így olvasok, és akkor azt így előveszem néha villamoson, és akkor úgy érzem, na én kilógok a sorból. Nagyon könnyű a másikattól így izolációban lenni. Nyilván meg is bolondulna az ember, hogyha csak amíg munkában egy mindenkivel interakcióba akar lenni, de végső soron ott vannak azok az emberek. És nekem például az a kérdés, így néha megkérdezem magamtól, mert sajnos sokszor nem jut eszembe ösztönösen, de megkérdezem magamtól, hogy ott ül az ember. Ő ismeri Jézust? Ja, még a izé is. Igen, még zenét is hallgatunk közben. Igen, teljesen kizárjuk a külvilágot. Ott sétál. Ő ismeri Jézust. Szomorúnak tűnik. Vagy nem tudom, vidámnak tűnik. Azért vidám, mert nem. Tehát, hogyha egy-egy ilyen kérdés föltesz az ember, akkor ugye egy kicsikét más perspektívát kap. De Isten számára az emberek a fontosak. Úgyhogy legyenek az emberek számunkra is fontosak. És végső soron a legnagyobb ajándék, amit adhatunk valakinek, az, hogyha még megismerheti ő is Jézust. Úgyhogy amikor ha esetleg valakinél felhúzzuk ezt a témát, ugye utcamisszión ez rendszeresen följön, mi nem eladni akarunk valamit, nem a pénzét akarjuk, nem meggyőzni akarjuk valamiről, hogy gondolkozzon így valamiről. Nem. Mi csak azt akarjuk, hogy megismerje azt, aki őt a legjobban szereti. És övé lehessen egy olyan kapcsolat Istennel, ami igazából a válasz mindenre az ő életében. Mennyit akarunk? Igen, volt az, emlékszem, volt az a szórólap, amivel próbálkoztam. Többször nem próbáltam azóta ezt a szórólapot. Ugye van egy sablon szórólapunk, meg van egy másik, ami a gyógyulási való imádságról szól, és mikor először próbáltuk, szerintem valamikor tavasszal vagy télvége felé lehetett, akkor ketten is elővették, és a pénzt akartak adni, és akkor valami nem jó ezzel a szórólapban. Egy fickó mondta azt, hogy csak lej van nálam, jó lesz? Mondom, én nem kértem pénzt. Ja, vicces volt. És nézzük meg az utolsó dolgot. A legutolsó vers. Ezután a szárazra vonták a hajókat, ott hagytak mindent, és követték őt. És hát halászok. A halászok miből élnek abból, hogy halat fognak, és eladják, és ott van két hajó tele halakkal. Hát megvannak ezek húzatva, ott hagyják azt a két hajó tele halakkal. Hát mennyire lehetett volna azt adni? És ugye ott van Máté elhívásának a története. Lévi azt hiszem kétféleképpen írja az ige. A vámszedő, aki egészen bizarr az ő elhívása. Jézus arra sétál, ott ül vámnál Lévi, és ezt Jézus megáll, kövess engem. Lévi meg föláll, ott hagyja a nagy pénzes ládikát, tele mindenféle pénzzel, és követi Jézust. És akkor az ember így itt olvassa, hogy nyilvánvalóan itt azért több minden van a háttérben, mint amit olvasunk. Mi az, ami miatt ilyet csinál valaki, hogy ott hagy mindent? Ott hagy két hajót, vagy ott hagy egy pénzes ládikát tele vámmal, amit szedett. Nyilván az észszerű válasz, hogy pontosan tudja annak a két hajónyi halnak az értékét. Pontosan tudja, hogy annak mi az értéke, hiszen ez a munkája. És valamit lát mellette, ami még annál is értékesebb. Tehát fölismeri Jézusnak az értékét, és ezért tud lemondani valamiről, aminek az értéke Jézushoz képest meg sem közelíti. Tehát amikor Jézus elhív valakit, és azt hiszem ebből ezt megtanultjuk, hogy ha meglátjuk Jézusnak az értékét, akkor könnyű dolgokról lemondani. Akkor azok nem lesznek annyira fontosak. És erről eszembe jut, hogy ugye mi az értékes számunkra? Mi az értékes számunkra? Nem tudom, Mennyit ér ez a Biblia? Elég drágák egyébként, most múltkor voltam bent a Deák téren a könyvesboltban, szerintem ez már ilyen 4-5 ezer forint. Vagy nem tudom, itt van ez a karóra, mennyit érhet. Föl, jó fogásom, mit én megkeresném, szerintem 2-3 ezer forintért lehetne adni. Nekem ez többet ér. Nekem ez többet ér. Mert az értékét én határozom meg. Nyilván, ha el akarnám adni, az más kérdés. Ugye ez egy általános életbölcsesség, hogy egy dolog annyit ér, amennyit hajlandóak fizetni érte. Igaz ez állásinterjúra, igaz ez, ha el akarod adni az autódat, házadat. Végsősoron igen, van a piaci ár, de végsősoron, hogyha valaki hajlandó többet fizetni érte, akkor az annyit ér. De én magam is, ha valamit nyilván nem eladásban gondolkozom, de az értékét én határozom meg. Én döntöm el, hogy valami értékes vagy sem. És ha valamit értékesnek tartok, ugye ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved, azt mondja Jézus. A szívem abba az irányba fog menni, amit én fontosnak és értékesnek tartok. Péter fölismerte Jézusban, hogy ő kicsoda, fölismerte az ő értékét, értékes lett számára, és a szíve ment utána. Ez tök jól látható az ember életében, hogyha a szíve olyan irányba megy, ami te, esetleg te magad is meglepődsz, hogy nem tudom, miért foglalkozom ezzel, miért fontos ez nekem, azt kell megnézni, hogy mit tartasz értékesnek? Mi az érték számodra az életben? De elhívások, ugye, amikor Jézus elhív valakit, ez egy visszatérő elem, hogy ott hagynak mindent. Mert igazából azok követik Jézust, akik őt nagyon értékesnek tartják. Ugye, pont múlt vasárnap néztük meg a gazdagi fiúnak a történetét, aki nem tudta azt mondani, hogy Jézus értékesebb számomra, mint az én vagyonom. Ő nem volt képes egy jó döntést hozni ebben a helyzetben. Lehet, hogy később meghozta ezt a döntést, nem tudjuk, de abban a helyzetben ő nem követte Jézust. De aki tanítvánnyá válik, az meghozza ezt a döntést, hogy ő a legértékesebb. Én szerintem ennyit mondok erről, és akkor nézzük meg, hogy most is fél órát fogunk-e beszélni a kérdésekről. Nincs? Oké, akkor nem lépek be. Nagyon jó. Nem baj, azért belépek, hát ha addig lesz. Van egy kérdés? Anonymous jó barátunk. Csak be kell lépnem még először, pillanat. Múltkor 2-vel indult, a végén lett belőle 10-valamennyi. Honnan tudjam, ha Isten szól hozzám? Az biztos, hogy nem más fogja ezt megmondani, ez belülről fog jönni ennek a bizonyossága. Tehát belülről fogod érezni. Ez lesz a legjellemző. Nyilván vannak nem szokványos történetek, hogy hallható hangon szól Isten valakihez, de legjellemzőbb módon az ember szívében fog megfogalmazódni valami, hogy ezt kéne, vagy azt kéne, vagy azt kéne tenni. Lehet, hogy ez neked, sőt, ahogy az előbb mondtam, Isten az érzéseinket is formálja. Az ember számára ez jellemző egy pozitív dolog lesz, de előfordulhat, hogy nem rezonál egyből az emberrel, de mégis megfogalmazódik egy gondolat. Nekem az volt egy, én igazán nagyon örültem, mikor pár évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy Isten mondott nekem valamit, aminek nem örültem. És mondom, de jó, hogy legalább meghallottam. Tehát, hogy legalább akkor tudom azt, hogy meghallok olyat is, aminek nem örülök. Nem, mert ugye az embernek a gondolatai mindent kiszűrnek dolgokat. Ha nem tetszik valami, az ember kiszűri. Nem is foglalkozik vele. De ez egyik, hogy belülről fog jönni ez a gondolat. Ez egy gondolat lesz jellemzően. Lehet egy kép, de egy gondolat lesz. Lehet egy érzés. És amit mindig el szoktunk mondani, hogy fontos, hogy Isten nem fog önmagának ellentmondani. Tehát az igében nézzük meg, hogyha valami gondolat jön, hogy Isten szól hozzám. Ezért kell jól ismerni Istennek az igéjét. Mert hogyha az igének nem mond ellent, nem, menjünk fordítva, ha az igében az van, hogy valamit ne így gondoljunk, ne tegyünk, és közben egy olyan gondolat jön, hogy tegyük, akkor az a gondolat, az kuka, mondjuk így. Mert honnan jöhetnek gondolatok az emberben? Jöhetnek Istentől? Jöhetnek, van olyan, hogy az ördög sug az embernek a fülébe valamit. Erre jó, hogyha az ige azt mondja, hogy ezt ne tedd, vagy ezt tedd, az ördög jellemzően az ellenkezőjét fogja mondani, akkor tudod, hogy akkor azt nem. Van olyan, hogy csak úgy jön az embernek egy saját gondolata. Ilyen is van. Az sem Istentől jön, nem is az ördögtől, hanem az embernek egy saját gondolata. Az ige az, ami nekünk egy tükör, ami megmondja, hogy egy gondolat Istentől van-e, ő szól-e hozzám. Hogy most nem nyilvánvaló, hogy az ige most ezt megáll az igének a mérlegén, ellene mond neki, vagy sem, akkor én azt mondom, hogy az ember egy picikét ezt forgassa még, esetleg tegye fel a polcra. Szokták mondani, hogy a profécia ez egy olyan dolog, hogyha az ember kap valakitől egy proféciát, akkor az már meg fog erősíteni egy bennünk levő gondolatot. Tehát jellemzően tehát elképzelhető, hogy valaki más is meg fogja ezt erősíteni. Az egy megerősítés lehet, hogy akkor ezt Isten mondta, de akkor sem fog az igének ellene mondani. Illetve amit még erre el lehet és el kell mondani, hogy ha valakit te ismersz, akkor hogyha jön egy e-mail az ő nevében, vagy egy levél, akkor tudni fogod, hogy ez tényleg tőle van-e sem. Miért? Mert ismered a karaktert, ismered, hogy milyen. Tudod, hogy valakinek a karakterébe illik-e egy megnyilvánulás, egy mondat, egy gondolat, vagy nem. Ezért fontos ismerni Istent, ezért fontos a vele való élő kapcsolat, mert akkor tudjuk, hogy ő milyen. És tudjuk, hogy ő, szoktuk meg például egy gentleman, hogyha ha nagyon durva gondolat jön, ott bennem fölvezi a kérdés, ez tényleg Isten? Ha valami durva, vagy az ember saját magát leszúrja például, vagy vádlás érkezik, Isten nem vádol. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik alapján az ember föl tudja mérni, hogy Isten szólt-e hozzá, vagy sem. Én remélem, hogy ezek segítenek, ezek, amik elhangoznak. Aha. Téged mikor szólított meg először Isten? Ezt azt hiszem, ez a kérdés ebben a kontextusban van, és ez azt jelenti, hogy mikor volt az, amikor először értettem, hogy ő szól hozzám. Nagyon jó kérdés. Szerintem már a megtérjem semkor is ő hívott. Az ő hangja volt, aki engem hívott és vonzott. Emlékszem, még a megtérés után nem sokkal. Például, amikor először jártam, felvétel az megy még, vagy már megy még, jó. Először mentem el a műegyetemen a Megdesz diákkörbe, és engem hívtak oda egy évig, nem mentem, mert igazság szerint féltem, hogy egy keresztény diákkör, tehát hogy azért az durva, tehát hogy ott milyen emberek lehetnek. Tehát. De aztán újra hívtak, és akkor el akartam menni. Én akartam egy közösséget, akik segítenek nekem a kérdéseim megválaszolásába, és emlékszem, hogy ott már elkezdődött az alkalom, elkéstem, néztem, hogy ott álltam az ajtót, igen, bent vannak, beszélgetnek, ott vannak bent. most milyen cikibe megyek, egyedül itt van bent 30 ember, és szerintem vagy fél órát ott kint tébláboltam, mire elég bátorságot összegyűjtöttem, hogy bemenjek, úgyhogy bementem, és csak simán leültem egy izért, mindenki így nézte, hogy itt jön egy ember. De ott volt bennem, hogy de menjek be, volt egy nagy vágy, és szerintem ezt már Isten mondta nekem, hogy igenis csináljam, hogy csináljam. Ilyen dolgokban már a legelejétől Isten szólt hozzám, és formálta bennem a vágyakat. De ilyen, hogy hallható hangon, vagyis hát belülről hallható hangon, nem a saját fülemmel, hanem ilyen mondatok, meg képek, ezek igazából onnantól, amikor Isten bemutatkozott nekem úgy, mint Szent Szellem, amikor betöltekeztem a Szent Szellemmel, onnantól kezdve egy kicsikét ez váltott. Ugyanúgy megmaradtak ezek a dolgok, hogy vágyaimon keresztül, de akkor van, hogy kapok egy képet, kapok egy ige szakasz eszembe jut, mint ahogy most az alkalom elején is volt. De ezek is olyan dolgok, amik végső soron, hogyha, és ezért csináljuk itt együtt, hogy gyakoroljuk, mert gyakorlattal ezek a dolgok ugyanúgy működnek. Oké. Na, Petinek van egy, bocsánat, de neve itt szerepel. Miért Pétert akarta elhívni Jézus arra, hogy rábízza az egyháza vezetését, miért nem mást? Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Azt látom, hogy Péter egy egész különleges karakter. De végső soron minden ilyen dolog Isten kegyelmének az elhívása. Tehát, hogy kegyelemből hív el minket bármire. Tehát ez nem Péteren múlt, ez biztos. Isten kiválasztotta, mint hogy Ábrahámot is kiválasztotta. Nyilván látunk Ábrahámban is különböző jellemvonásokat, de az ige azt mondja, hogy kegyelemből volt. Péternél is kegyelemből volt, de látom Péternél, hogy mik voltak ezek a jellemvonások. Hogy amikor mindenki ott retteg, ugye a hajóba, Péter az, aki kilép a vízre és sétál. Amikor Jézust ugyanúgy, tehát elviszik a római katonák a Getsemáné kertből, Péter az, aki megy utána, és igen, megtagadja, igen, csinál hülyeségeket, de ő ott van, ő megy. Tehát Péter, meg azt hiszem Péter volt az, amikor a föltámadás után visszamegy ugye halászni, és megjelenik Jézus a parton, és nem Péter ismerte fel, azt hiszem János ismerte fel a szeretett tanítvány, hogy a mester az, és Péter be a vízbe, és már megy is. Tehát így Péternek, tehát volt benne egy olyan jellemvonás, hogy ő teljesen odaadta magát Istennek. Ő teljesen odaadta, és követett el hibákat, de őt nem tartotta vissza semmi. És szerintem ez egy olyan jellemvonás volt, amiben Isten gyönyörködött. De végső soron a kiválasztás az kegyelemből volt. Hány évesen tértél meg? Szerintem én 19 voltam. Vagy 18. Akkor volt ez a tábor, amit mondtam nektek. Keszthelyen Timóteus Társaság, Speak Out tábor. És akkor ott utána, tehát egy egyetem előtt. Honnan tudjam, oké, és mit tettél volna Péter helyében? Most meg, ha kontextusból indulok ki, akkor itt a történetben mit tettem volna Péter helyében, nagyon remélem, hogy ugyanazt, amit ő. Ugye ez eleve egy ilyen hipotetikus kérdés, hogy mit tettem volna, vagy mit tennék egy ilyen helyzetben. Mondhatja az ember, hogy én biztos ezt tenném, aztán az ember így az évek során megtanulja, hogy hát nem biztos, hogy azt tenné. Tehát, hogy Péter is, hogy én, ha mindenki meg is tagad téged, én soha nem tagadlok meg téged, mondta Péter. Tehát itt egy kicsit önismeret terén még volt mit fejlődnie. Én is egy ilyen kérdésre óvatosan reagálok. Ugye mi lett volna, ha kérdések, azok értelmetlen kérdések, azokkal általában mi szoktam foglalkozni. De hogyha Péter helyében, nyilván, hogyha ott van Jézus, akkor, tehát ha ott van Jézus, akkor az egyedül észszerű dolog az, hogy csináljuk azt, amit ő akar, amit ő mond. Tehát, hogy az én hajomba, nem tudom, nekem nincs hajom, de mondjuk van egy autóm, az én autómból szeretne hogy vezessem, vigyem el valahova, én elvinném őt, az biztos. Vagy azt mondja, hogy nem tudom, vesd ki a hálód, mi az, amit szoktam csinálni. Mindegy, tehát, hogy ugye most beszéltem erről, én biztos megtenném, hogyha ha tudom, hogy Jézus kér tőlem valamit, amit eddig is csináltam, csak nem olyan túl sok sikerrel. És hogyha elhív, hogy ember halásszá tegyen, hát ha Isten hív engem valamire, akkor én tudom, hogy a szívem milyen, és tudom, hogy néha mindenféle dolog így keresztbe jön az, a bennem, de végső soron azt is, annyira már ismerem magam, hogy ha nem is egyből, de engedelmeskednék. Én hajlamos vagyok arra, hogy vitatkozzak egy picit belülről, vagy nem is vitatkozzak, hanem nem tudom, Pató Pál úr szindróma? Lehet, nem tudom. Tehát, hogy ugye a bemerítkezésem is úgy volt, hogy szerintem Isten nekem valamikor nyáron mondta, hogy merítkezzek be. És mikor merítkeztem be? Januárban, a legrosszabb időben. De addigra már eljutottam oda, azt mondja, december, január környékén, hogy na jó, most már megcsináljuk, de hát január van, tehát jégtáblák úsznak a Dunán. De mondom, nem, akkor egy surmú nem leszek, hogy most várok még fél évet, hogy majd, ha jó idő lesz. Na, nem akkor engedelmeskedünk, amikor jó idő van, hanem akkor, amikor Isten mondja. Eljutottam ide, de talán kicsit túl sokat vívódtam ezen. De hogyha valamire Isten hív, akkor én ezt tanulom, nekem ez egy kihívás, hogy gyorsabban mondjak rá igent, és gyorsabban álljak bele, és gyorsabban csináljam, és ne menjenek oda-vissza a dolgok. Amen.